köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hogyan kényszerítsd térdre az óriásokat az életedben? Istennek van egy terve és egy álma az életeddel. Istennek van egy elhívás, amikor megtértél, nem csak az lett az életed cél, hogy a mennybe juss, hanem hogy itt ezen a földön elvégezd az ő munkáját, az ő terveit. Isten be akar kapcsolni ebbe a tervbe, ad egy elhívást. És remélem, hogy megragadott Isten téged, amikor megtértél, vagy lehet, hogy még nem tértél meg, mert lehet, hogy nem adtad teljesen az életedet Krisztusnak. Az a vágyam, hogy a mai nap hoz meg egy döntést, és az a vágyam, hogy kapj egy elhívást Istentől. De tudjátok, amikor rálépünk erre az útra, az elhívásnak az útjára, amikor Isten álmokat ad a szívünkbe, gondolatokat, hogy hogyan, mire akarja használni az életünket, nagyon sokan, az emberek 90%-a azért nem indul el ezen az úton, mert útközben óriások vannak. Az úton óriások lesznek, amik próbálnak elbátortalanítani, és megakadályozni, hogy betöltsd azt az elhívást, amire Isten elhívott. Olyan óriás problémákat fog eléd gördíteni, amik próbálnak megakadályozni abban, hogy befújd az elhívásodat. Ilyen problémák lehetnek anyagi problémák, lehetnek munkahelyi problémák, lehetnek kapcsolatbeli problémák, lelki problémák, vagy egészségügyi problémák. Viszont a mai nap erről szeretnék beszélni, hogy hogyan nézzünk szembe ezekkel az óriásokkal az életünkbe, és hogyan győzzük le ezeket az óriásokat. Hogyan élhetünk egy győztes életet? Igazából a mai nap erről szeretnék beszélni. És a legjobb hely, a legjobb történet, ahova mehetünk és futhatunk a Bibliába, az Dávid és Góliát története. Dávid és Góliát története pontosan erről szól, hogy hogyan nézzünk szembe az óriásokkal az életünkbe. Hogyan nézzünk szembe a nehézségekkel, ezekkel a lehetetlennek tűnő problémákkal, amiket úgy gondoljuk, hogy nem tudunk legyőzni. Amik miatt úgy érezzük, hogy mi sosem lehetünk győztesek. Ez a történet pontosan erről fog szólni, és a mai nap erről fogunk beszélni. Én nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban. És szeretném először is felolvasni ennek a hátterét, a történeti hátterét, történelmi hátterét, hogy mi is történt, mielőtt ez a Dávid és Góliát össze, ez a küzdelem megtörtént volna. 1 Sámuel 17:1-7-ben olvashatunk erről, ez ott van a jegyzetetekben. Nem minden ige lesz benne a jegyzetetekben, mert olyan sok igét fogok ma felolvasni, hogy nem fért bele, de a kivetítőn ott lesz, a Bibliátokban ott van, úgyhogy nézzük, vágjunk bele. A filiszteusok ismét összegyűjtötték seregüket, és hadjáratot indítottak is Izrael ellen. A judabeli Szókónál gyűltek össze, a táborukat pedig Szókó és Azeka között, Efász Damminnál állították föl. Sauli is összegyűjtötte a seregét, és az Élá völgyben vertek tábort. Azután mindkét sereg csatarendbe állt, az egyik dombon Saul serege volt, velük szemben a másikon a filiszteusok, közöttük pedig egy völgy húzódott. A filiszteusok seregéből kiállt a csatasor elé egy bajnok. Góliátnak hívták, és Gát városából származott. Körülbelül 3 méter volt a magassága, és bronz sisakot viselt. Pikkelyes bronzpáncélt öltött magára, amely 5000 sékelt, ez átszámítva 57 kiló nyomott. Lábán is bronz vértet viselt, vállán pedig bronzkardot hordott. Lándzsájának nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék gerendája, a hegye pedig 600 sékelt, nagyjából ilyen 7-8 kg súlyú vasból készült. Góliát előtt ment a fegyverhordozója, aki a gazdája pajzsát vitte. Van egy fantasztikus könyv erről a történetről. Egy keresztény író írt egy könyvet, aminek az a cím, hogy Dávid és Góliát. Malcolm Gladwell ennek a könyvnek a szerzője, és magyarul megjelent ez a könyv. És én bátorítalak benneteket, hogy olvassátok el ezt a könyvet. Pár héten belül be fogjuk szerezni a könyvtárba, a KKS könyvtárba, mert ez az ember egy teljesen jobban belemélyed ebbe a történetbe, Dávid és Góliát történetébe. Ugye ez az egyik legismertebb történet a Bibliában. Szerintem nagyon sokan hallottatok már erről a történetről, viszont ennek a történetnek van egy mélysége, egy komplexitása, és garantálom azt, ebből a könyvből fogok pár gondolatot venni most, és elmesélni pár történetet, hogy mit ír a szerző. Úgy fogod hallani ma ezt a történetet, ahogy eddig még sosem. Ezt garantálom. Lehet, hogy 10000-szer hallottad már Dávid és Góliát történetét. A mai nap egy olyan megvilágításban fogod látni és hallani, amit soha nem hallottál még. Ugye nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban. Ugye, ugorjunk vissza az időbe. Filiszteusok megtámadják Izrael népét, és egymással szemben két hegyen foglalnak állást. A két hegy között pedig van egy völgy. Az egyik hegyen Izrael népe, a másik hegyen filiszteusok. Egyik sem mer lemenni a völgybe, mert amint lemennek, felfedik magukat. Tehát nem olyan hülye egyik csapat sem. Úgyhogy volt, hogy hetekig egymást nézték csak, és várták, hogy mit lép a másik. A filiszteusok megelégelték a helyzetet, és leküldték Góliátot, egy 3 méter magas óriás embert, hogy kihívjon maga ellen egy harcost. Most abban az időben ez egy bevált szokás volt, hogy ha nem a két hadsereg küzd meg egymással, hanem kiválasztanak mindkét hadseregből egy-egy harcost, és azok egymással küzdenek meg. És mindkét hadsereg elfogadja a végeredményt. Tehát, hogyha az egyik győz, a másik behódol. Ha másik győz, az egyik hódol be. Tehát ugyanez volt itt is, viszont Izrael oldaláról senki sem mert kiállni Góliát ellen. Vajon miért? 3 méter magas volt, nagy darab ember, óriási páncél volt rajta, túl nagy, túl félelmetes volt. Viszont jön egyszer csak egy Dávid nevezetű kisfiú gyakorlatilag, egy alacsony kisfiú, egy kicsi ember, és azt mondja, hogy oké, én kiállok ellene. És Saul, ugye Izrael királya akkor, ezt ellenezte, nem engedte meg. Nyilvánvalóan miért? Mert nem képviselt. Tehát félt, hogy vereséget szenved Dávid, mert akkor ők is vereséget fognak szenvedni. Szóval először nem engedte, de végül belemegy, mert nincs más választása. Senki nem mer kiállni Góliát ellen. Szóval Saul próbál neki fegyverzetet adni, felkészíteni erre a csatára, viszont, vagy erre a harcra, viszont Dávid ezt elutasítja, ehelyett felvesz pár követ a földről, berakja a tarisznyájába, és elindul lefelé a völgyben Góliát felé. És hogy közeledik Góliáthoz, Góliát meglátja, és azt mondja, hogy gyere csak, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak, hogy azok szaggassanak szét. Tehát elkezd kiabálni Dávidnak Góliát, meg ilyeneket, hát kutya vagyok én, hogy bottal akarsz elkergetni. Tehát csúfolódik Góliát Dáviddal, Dávid viszont nem is törődik ezzel, megfogja a követ, berakja a paritjájába, és eltalálja Góliátnak a fejét. Abban a pillanatban Góliát elesik, elterül, megfogja Dávid Góliátnak a kardját, és a saját kardjával szúrja le, és öli meg. Aznap Izrael megnyeri ezt a csatát. A filiszteusok pedig elmenekülnek. Egy győzelem. Amen. Rengetegszer hallottuk már ezt a történetet, igaz? Vasárnapi iskolában, szuperhősöknél ezt tanítják a gyerekeknek, én is hittanórákon rengetegszer hallottam ezt a történetet. És de minél jobban megvizsgáljuk ezt a történetet, és minél jobban belemegyünk a részletekbe, annál jobban rájövünk, hogy alapjaiban félreértelmeztük ezt a történetet. Ez a történet nem arról szól, mint amire mi gondolunk. Nem arról szól, hogy van egy esélytelennek tűnő kisgyerek, egy sokkal nagyobb esélyekkel szembeni óriással kell megküzdenie, és Isten ugye Dávid mellé áll, és a lehetetlen küzdelemben gyakorlatilag Isten egy csodát tesz, és legyőzi Góliátot. Oké? Tehát ez a történet, ezt sokszor metaforikusan használjuk erre, hogy bemutassunk ilyen szinte lehetetlennek tűnő küzdelmeket az életünkben, hogy egy esélytelen gyerek oldalára odaáll Isten, és győzelmet arakt Góliát ellen. Miért gondoljuk azt, hogy Dávid esélytelen volt, hogy megnyerje? Miért gondoljuk ezt? Ez az első kérdés. Ugye azért gondoljuk, mert Dávid csak egy gyerek volt. Egy kicsi, alacsony gyerek volt, egy óriással szembe. Ugye? Góliátnak pedig, a másik dolog pedig a Góliátnak abban az időben a lehető legjobb fegyverzete volt. Akkoriban rendelkezésre álló legjobb fegyverei voltak, Dávidnak pedig csak egy paritjája volt. Tehát ezért gondoljuk azt, és ezért értelmezzük így ezt a történetet. De az első dolog, amit félreértelmezünk ebbe a történetbe, az a paritja. A paritja. Az ókori hadsereg háromféle katonai típussal működött. Az egyik a lovasság volt, ugye a harci szekerek, lovak, a másik a gyalogosság, nehéz gyalogosság, ez azt jelenti, hogy teljes testi páncélzat, kard, pajzsok, és voltak az íjászok, illetve ezek a távolsági egységek, amikben benne voltak a paritjások is. Voltak paritjások, oké? És a paritja az nem úgy nézett ki abban az időben, mint amit azt mi gondoljuk. Tehát nem ez a gyerekjáték csúzli, oké? Hanem így nézett ki. Oké? Volt egy kis szütyő, amiből lógott két kötél, és ebbe a szütyőbe belerakták a követ, és elkezdték forgatni ezt így. És forgatás közben elengedték az egyik kötelet, és a kő így kilőtt óriási sebességgel. Tehát ez volt a paritja abban az időben. És azt gondoljuk nagyon sokszor, hogy Dávid egy ilyen játék csúzlival ment a Góliát ellen. Tudjátok, gyerekkorotokban nektek is volt ilyen csúzli. És akkor lőttük a madarakat, meg lőttük a nem tudom mindenfélét. Dávid nem egy gyerekjátékkal ment Góliát ellen, hiszen ezzel nem lehet embert ölni. Ha egy csúzlival lehetne embert ölni, akkor már a szülők halottak lennének. Ez nem egy gyerekjáték volt. Ez egy halálos fegyver volt abban az időben. Oké? És a történészek rájöttek arra, vagy hogy tehát elmondják nekünk azt, hogy ezt hogy használták. Másodpercenként 6-7-szer pörgették meg ezt a paritját, tehát olyan, tehát körülbelül olyan 130 km/órás sebességgel repült ki az a golyó. Vagy az nem a golyó, hanem ugye ez a kő. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk 30 méterre állt Dávid Góliáttól, az nagyjából egy másodpercen belül jutott el a kő Góliát fejéhez. Ez az egyik. A másik, hogy az a kő, amit belerakott Dávid, az egy nagyon-nagyon erős kő volt. Azon a helyen, mindjárt mondom, bárium szuflátból voltak ezek a kövek, ami egy nagyon-nagyon-nagyon erős kő, kemény kő. Tehát ha ezt a két infót összerakjuk, a kő erősségét és a gyorsaságát, ez egy 45-ös kaliberű fegyvernek felelt meg. Akiért a fegyverekhez lehet, hogy tudja, hogy mi. Hogy milyen erős ez. Oké, szóval Dávid, ezzel csak azt akarom mondani, hogy Dávid egy komoly fegyvert használt. És abban az időben profi ilyen paritjások voltak, és Dávid is egy profi paritjás volt. Ezek a paritjások rendkívül pontosan lőttek. Le tudtak lőni madarakat az égről, a szálló madarakat. Oké, tehát így kell ezt elképzelni. A másik félreértelmezés, és ami érdekes ebben a történetben az az, hogy Góliát, amikor hívja Dávidot, és meg akar küzdeni, Góliát arra számított, hogy egy hasonló súlycsoportú emberrel fog megküzdeni közelharcban. De nem ez történt. Dávid nem közelharcba küzdött meg vele. Tehát ugye ezért mondta Góliát Dávidnak, hogy gyere ide, mert ő közelharcot akart. Dávid viszont nem volt hülye. Oké? Tehát ő tudta azt, hogy egy nála háromszor nagyobb emberrel nem fog megküzdeni közelharcban, mert esélye sincsen. Szóval ő a saját taktikáját választotta. Azt csinálta, amit egész életében csinált, amihez értett a paritjázás. Ez egy fontos info, oké? Tehát Dávid harci taktikát változtatott, és ezt nem jelezte előre az ellenfelének. Ez volt az első okosság, amit ő csinált. Egy rendkívül jó technológia volt a kezébe, a paritja, és tele volt Isten szellemével. Miért gondoljuk azt, hogy esélytelen volt arra, hogy legyőzze Góliátot? Ez az első kérdés, amit fel kell tennünk magunknak. A másik érdekesség ebben a történetben az, és most egy kicsit ilyen történelem óra, az első fel az üzenetnek, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes, és fontos ezeket megértenünk, hogy hogy mit üzen ez a történet nekünk. Oké, a másik érdekesség a történetben nem csak az, hogy alulértékeljük Dávidnak az erejét, hanem félreértelmezzük Góliátot. Félreértjük Góliátot. Góliátot egy nagy, erős harcosnak látjuk, és annak tűnik ebben a történetben. De ha a részleteket megfigyeljük, és elolvassuk a történetből, akkor azt vesszük észre, hogy ezek a részletek ellent mondanak annak, hogy Góliát valóban milyen erős volt, és milyen nagy harcos volt. Oké, az első furcsa részlet mi? Az, hogy volt egy fegyverhordozója, aki előtte járt, előtte ment. Ha tényleg ő a filiszteusoknak a legerősebb harcosa, miért van szükség neki egy babysitterre? Egy kísérőre, aki előtte megy, mint amikor mi vezetjük át a gyerekünket az úttesten, körülbelül neki is volt egy ilyen ember, aki előtte ment, és őt kísérte. Kézen fogva vitte a völgybe. Tehát nincs, ez egy furcsa részlet. A másik furcsa részlet az, hogy a Biblia elmondja, hogy Góliát lassan mozgott. Lassan mozgott. Miért? Hogy lehet az, hogy egy ekkora harcos lassan és tunyán mozog? Harmadik. Góliátnak messziről fel kellett volna tűnnie annak, hogy Dávid nem akar közelharcot, hiszen ott volt a kezébe a paritja. Akkor mégis miért mondja azt, hogy gyere közelebb? Vívjunk meg együtt. Miért nem esik le Góliátnak, hogy mi fog itt történni? Ugye az eredeti héberben megnéztem a 43. vers, ugye azt mondja az eredetiben, hogy botokkal jössz ellenem. Tehát többes számban van a botok. Tehát vagy Góliát, miért van az, hogy Dávid egy bottal ment? Miért van az, hogy Góliát két botot látott? Miért van ez? És erre a válasz az, és ezt endokrinológusok megfejtették erre a választ. Az olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak. És érdekelte őket Góliátnak ez a története. Rájöttek azért, mert ezek az ilyen méretű óriások, tehát ezek az óriások is ilyen méretű óriások, azért nőttek ekkorára, mert egy ritka betegségben szenvedtek. Egy ritka hormonális betegségben, aminek az a neve, hogy akromegália, amelyet a növekedési hormon túltermelődése okoz, és általában egy agyi jóindulatú daganat miatt alakul ki. A legtöbb óriás méretű ember a történelem során ugyanebben a betegségben szenvedett. Ugyan emiatt nőttek ilyen nagyra, és ilyen volt André the Giant francia Pankrától, vagy Robert Wadlow, akik dokumentáltan a valaha élt legmagasabb ember. Tehát ezek az emberek ebben a betegségben szenvedtek, tehát valószínűsíthető, nagy eséllyel Góliátnak is akromegáliája volt. És ennek a betegségnek van egy mellékhatása, hogy az a daganat az agyban olyan nagyra nő, hogy elnyomja a látóidegeket, és látás problémákat okoz. És ezek a furcsaságokat, hogyha összerakjuk, itt van egy ember, Góliát, aki lassan mozog. Miért mozog lassan? Mert fél, hogy el fog esni, nem lát rendesen. Van egy kísérője. Miért van kísérője? Azért, mert egyedül nem tud haladni. Mert nem lát. Nem tűnik fel neki, hogy Dávid nem akar vele közelharcot. Miért? Mert nem látja Dávidot. Ezért mondja Dávidnak, hogy gyere közelebb, mert hogyha nem jönnek közelebb hozzá, nem látná. Oké? Miért lát több botot? Azért, mert kettős látása van. Tehát Izrael népe Góliátot messziről egy nagy, hatalmas harcosnak látta. De pontosan Góliátnak a nagysága lett a gyengesége. És ez az első tanulság, amit megtanulunk ebből a történetből, hogy az óriások nem azok, amiknek látszanak. Ez az első tanulság. Az óriások nem azok, amiknek látszanak. A különböző nehézségek, amikkel szembenézünk az életünkben, közel sem olyan legyőzhetetlenek, közel sem olyan rémisztőek, közel sem olyan elszomorítóak vagy nyomasztóak, mint elsőre azt látnánk. Ez az igazi üzenete ennek a történetnek. Ha megnézed közelebbről az óriásaidat, ha megnézed közelebbről a problémáidat, egy másik valóságot fogsz látni. Nem azt, amit először látsz. Az óriások legyőzhetők, főleg azok számára, akikben Isten szelleme él. Amen. Az óriások legyőzhetőek. Kívánom azt, hogy tényleg bátorítalak benneteket arra, hogy olvassátok el ezt a könyvet. Zseniális. És nagyon sok erőt fog adni. Nagyon sok bátorságot fog adni. Tudjátok, az életben nem valószínű, hogy nekünk ilyen 3 méteres óriásokkal kell szembe néznünk, vagy megküzdenünk ilyen 3 méter magas emberekkel. Fizikálisan. Viszont szembe kell nézned az életedben igenis óriásokkal. Mindig lesznek óriások, amikkel szembe kell néznünk. Anyagi problémák, kapcsolatbeli problémák, házassági problémák, gyereknevelési problémák, munkahelyi problémák, stb. Amik meg akarnak akadályozni abban, hogy betöltsd azt az elhívást, amire Isten elhívott. Hogy betöltsd azt a pályát, hogy végigfúsd azt a pályát, amire Isten elhívott téged. Dávidnak, mielőtt Góliáttal megküzdött volna, 4 másik óriással kellett szembenéznie. És ezek az óriások nem voltak fizikai óriások. Ezek itt voltak. A gondolataiban. És a mai nap erről a 4 óriásról szeretnék beszélni. És arról, hogy hogyan tudjuk őket legyőzni, és térdre kényszeríteni. Az első ilyen óriás, amivel Dávidnak és mindannyiunknak meg kell küzdenie, akkor, amikor Isten terveiről és álmairól van szó az életünkben, az a várakozás. Az első ilyen óriás a várakozás. Tudtátok azt, hogy Dávid felkenése és királyá válása között majdnem 20 év telt el. Dávidot felkenték, Sámuel felkente, és utána nagyjából, azt mondják a történetek, nagyjából 20 év telt el, hogy ő valójában trónra került. Mi történt? Várt. Várt. Visszament a juhokat legeltetni és vigyázni rá, miután felkenték. És nagyon sokszor ez történik a mi életünkben is, hogy Isten elhív valamire, Isten ad egy álmot, egy célt az életedbe, és nem azonnal valósul meg. Ezek az álmok sosem azonnal valósulnak meg. És ez az első óriás, amivel szembe kell nézned az életedben. Mindig várakozással jár ez a dolog. Ezt olvashatjuk az 1 Sámuel 17:12-15-ben. Most nem fogjuk ezt felolvasni, mert kevés az időm. Menjünk tovább. Mi a második óriás? A második óriás az elcsüggedés és az elbátortalanodás, amivel szembe kell néznünk az életben. Az elcsüggedés és elbátortalanodás. Amikor azt érzed, hogy nincs benned elég hit, nincs benned elég remény, hogy legyőzd az óriásaidat az életedben. 1 Sámuel 17:8-11-ben azt olvassuk, hogy Góliát napról napra kiállt a csatatérre és a sereg, és a 2 sereg közti völgybe, és így kiáltott Izrael seregének. Mit áldogáltok ott szép sorban? Nem azért jöttetek, hogy harcoljunk egymással? Nézzétek, itt vagyok én a filiszteus. Ti meg Saul katonái vagytok, nem igaz? Akkor jöjjön le ide egyikőtök, és küzdjünk meg egymással. Ha közületek valaki legyőz engem és megöl, akkor a filiszteusok szolgáitok lesznek. Ha meg én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti fogtok nekünk szolgálni. Látjátok, én ma kigúnyoltam Izrael seregét? Állítsatok hát ki valakit, hogy szembeszálljon velem, és vívjunk meg egymással. Saul király és Izrael egész serege jól hallotta Góliát kérkedését. Figyelj, de nagyon megrettentek tőle, és nem volt bátorságuk szembeszállni vele. Ez itt a kulcsszó. Elment a bátorságuk, elcsüggettek, elbátortalanodtak. Ez az az óriás, amivel szembe kellett néznie Dávidnak is. Viszont Dávid nem hallgatott erre. Miért csüggett el Izrael népe? Miért csüggett el a hadsereg? Miért írja a Biblia azt, hogy tele lettek félelemmel? Azért, mert hallgattak a helytelen hangokra. Azért csüggedünk el az életben nagyon sokszor, azért bátortalanunk el, mert nem a megfelelő hangokat hallgatjuk. A helytelen hangokra fókuszálunk. És ez elbátortalanít bennünket. A Biblia azt írja, hogy Góliát minden nap kiállt, és elkezdte tolni a szövegét. Nap mint nap. És ez elbátortalanította az embereket. Később írja az ige, hogy 40 napig csinálta ezt. 40 napig. Hát 40 napig hallgatod ezt a szöveget, valószínűleg te is elbátortalanodtál volna. A kérdésem a mai nap az, kire hallgatsz az életedben? Milyen hangokat hallasz meg? Ha negatív embereket hallgatsz állandóan, te is negatívvá fogsz válni. Ha keserű embereket hallgatsz egész nap, te is keserűvé fogsz válni. Ha haraggal teli emberekkel kontaktálsz minden nap, akkor te is olyanná fogsz válni. Ha pletykás emberek, akkor te is olyanná fogsz válni. A másik kérdésem pedig az, hogy nem csak az, hogy milyen hangok vannak körülötted, hanem milyen hangok vannak benned, a fejedben. Te mit mondasz magadnak? Te hogyan beszélsz magadhoz? Azt írja a Biblia, hogy a szavaknak teremtő ereje van. Erről majd külön fogok egy tanítást csinálni, mert kinyitunk itt egy teljesen új témát. Isten a szavával teremtett a semmiből valamit. A szavaknak ereje van az életünkben. Mit mondasz magadnak? Azt mondod, hogy én képtelen vagyok erre. Ha ezt mondogatod minden nap, akkor el fogod hinni, és nem fogsz felállni, és nem fogod tudni legyőzni az óriásaidat. Vagy azt mondod, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Ez lehetetlen. Én ehhez béna vagyok. Én ehhez hülye vagyok. Akkor ez fog megtörténni az életedben. A szavak, a szavaidnak hatással vannak a jövődre. A szavaidnak hatással vannak a jövődre. A harmadik óriás, amivel szembenézett Dávid, és nekünk is szembe kell néznünk, az a rossz állás. A rossz indulat. Az emberek rossz indulata. A környezetünkből jövő a rossz indulat. Amikor belevágsz abba, amire Isten elhívott, lesznek emberek, akiknek ez nem fog tetszeni. A legtöbb ember azért nem mer belevágni semmibe, mert félnek az emberek elutasításától. Dávidnak a saját testvérei, kételkedtek benne. Az 1 Sámuel 17:28-ban ezt olvasjuk. Dávid legidősebb bátyja, Eliáb, hallotta, amit Dávid a többiekkel beszélget, és haragosan ráripakodott az öccsére. Minek jöttél ide? Kire hagytad azt a néhány juhot a pusztában? Ismerlek, milyen elbizakodott vagy. Tudom, hogy mi rosszban töröd a fejedet, csak azért jöttél, hogy megnézd a csatát. Amikor Isten elhív az ő munkájára, és elhív az életedben egy dologra, mindig lesznek olyanok, akik kételkedni fognak benned, mindig lesznek olyanok, akik kritizálni fognak, akik félre fognak érteni, akik támadni fognak, vagy meg fognak ítélni. Ez benne van a pakliban. Ezt együtt jár a csomaggal. Tehát ha elfogadod Isten elhívását, garantálom, hogy ezek ott lesznek az életedben. Ha azt szeretnéd, hogy mindenki szeressen, menj el fagyjárusnak. Akkor mindenki szeretni fog. De ha Istent akarod követni, szembe kell nézni ezzel. Lesznek kritikusok. Lesznek rosszallók. Ez a harmadik óriás, amivel szembe kell néznünk. A negyedik. A negyedik óriás pedig a kétség. A kétség. Amikor azokat a kérdéseket teszed fel magadnak, hogy képes vagyok-e rá? Megfelelő vagyok-e a feladatra? El tudom-e végezni azt, amit Isten kér tőlem? Lehet, hogy éppen most léptél bele, kismama lettél. Vagy megszületett a gyermeked. Mi ezt éreztük? Megszületett a Zoe, ezt a kérdést tettük fel, képesek vagyunk mi erre? És nagyon sokszor feltettük ezt a kérdést, és nagyon sokszor az ember el tud bizonytalanodni, kételkedni tud magában. vagy Isten elhív egy feladatba, elkezdesz szolgálni a gyülekezetben, és jönnek a problémák, nehézségek. Képes vagyok én erre? El tudom én ezt végezni? Meg tudom csinálni? Vagy Isten belehelyez egy új munkába, ami nehézségekkel jár, kihívásokkal jár? És elkezdesz kételkedni magadban, hogy valóban tényleg el tudom végezni ezt a feladatot? Dávid esetében a nagy szakértők, Saul, aki szakértője volt a háborúknak, azt mondta, hogy nincs esélye Dávidnak. Tehát nem hit Dávidban, kételkedett Dávid képességeiben. De hogyha elkezdesz hallgatni te is ezekre hangokra, akkor te is el fogsz bizonytalanodni, és kételkedni fogsz magadban. 1 Sámuel 17.33 azt mondja, de Saul ezt válaszolta. Ugyan fiam, túl fiatal vagy te ahhoz, hogy kiállja pár viadalra ezzel a híres filiszteus harcossal, aki már fiatal kora óta csatákban edződött. Hadd mondjak valamit. A szakértők néha tévednek. Attól még, hogy a legtöbb ember azt mondja, hogy ez a helyes, nem biztos, hogy az a helyes. Nem a többség gondolata számít. Nem az a helyes mindig, amit a többség mond. Nem azt mondom, hogy mindig helytelen, de nem mindig az a helyes. És nem mindig az az igaz. Ebben a történetben is ezt látjuk. Senki nem támogatta Dávidot. A többség, sőt mindenki azt mondta, hogy alkalmatlan. Kételkedtek Dávidnak a hozzáértésében, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Szóval ez az a négy dolog, négy óriás, amivel szembe kell néznünk. Most beszéljünk egy kicsit arról. Szeretnénk négy dolgot mondani, hogy hogyan tudjuk legyőzni ezeket az óriásokat az életünkbe. Hogyan tudod legyőzni ezeket az óriásokat az életedbe, amik meg akarnak akadályozni, hogy azzá válj, amivé Isten akar tenni téged. Az első, emlékezz, hogyan segített Isten a múltban. Emlékezz, hogyan segített Isten a múltban. Dávid is ezt tette. Ez volt az első, amit tett. És erre bátorítalak titeket, hogy tedd ezt először. Emlékezz arra, hogy mit tett Isten a múltban. Ez fog neked magabiztosságot adni. Ez fogja felépíteni a magabiztosságodat. Én mindig arra, tudatosan vagy tudatalatt mindig arra figyelek, és arra gondolok vissza, amit Isten tett az életemben, győzelmek. És ezek azok, amik erőt adnak a következő óriásnak a legyőzése az életembe. Emlékezz vissza, hogy Isten mit tett a múltban. Az 1 Sámuel 17.36-ban azt olvassuk, Dávid ezt tette. Bizony szolgád megölte az oroszlánt is, meg a medvét is. Így fog járni ez a körülmetéletlen filiszteus is, amiért gyalázni merészelte az élő Isten seregét. Az örökkévaló, aki megmentett engem az oroszlán fogaitól és a medve körmétől, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a fegyverétől is. Emlékezz vissza. Emlékezz vissza, hogy Isten mit tett az életedbe. Ó, igen, emlékszem, amikor mindenki azt mondta, hogy ez nem lehet, és mégis megcsináltam. Mégis megtörtént. Emlékszem, amikor azt mondták az emberek, hogy nem fog sosem meggyógyulni ebből, nincs erre megoldás. Az a megoldás, hogy ezt vagy azt tedd, az a megoldás, hogy hülye döntéseket hozzál, nincs jó megoldás. Emlékezz vissza arra, hogy Isten mit tett a múltban, az életedben, és ez fog erőt adni a jövőhöz is. Második. Használd azokat az eszközöket, amiket Isten jelenleg adott neked. Használd azokat az eszközöket, amiket Isten a kezedbe helyezett, ami ott van már most. Ne várj valami olyanra, ami még nincs nálad. Ne várj valami olyanra, ami még nincs a kezedbe. Sok ember vár, hogy majd lesz elég időm. Majd lesz elég pénzem, majd lesz elég energiám, majd nincs elég kapcsolatom, nincs elég képzettségem, nincs elég lehetőségem, és emberek csak várnak arra, hogy valami történjen az életükben, de arra bátorítanak, hogy ne várj arra, hogy kikössön melletted egy hajó, úsz te oda a hajóhoz. Amen? 1 Sámuel 17, 38-40 azt mondja, ezután elrendelte, hogy Dávidot öltöztessék föl a saját fegyverzetébe. Ráadtak hát Dávidra Saul bronzából készült sisakját és páncélját. Majd Dávid a derekára kötötte Saul kardját, és kipróbálta, hogyan tud mozogni ebben a felszerelésben. Végül azonban ezt mondta Saulnak, nem tudok én ebben a nehéz páncélban szabadon mozogni. Nem vagyok hozzászokva. Azzal levetette magáról Saul páncélját és fegyvereit. Ehelyett fogta a pásztorbottyát, kiválasztott a patak medréből 5 sima követ, és a tarisznyájába tette. Majd kezébe vette a paritjáját, és kiment a filiszteusok elé, hogy megküzdjön. A filiszteus elé, hogy megküzdjön vele. Tudjátok, nagyon érdekes, ez is nagyon sok tanulságot hordoz ez a pár vers. Emberek néha meg akarnak minket győzni, hogy az ő módszereikkel csináljuk azt, amit nekünk csinálnunk kell. Ami nekik bevált, ami az ő módszerük. És tudjátok, ugyanabban az irányba megyünk, lehet, hogy ugyanazt mondják, ugyanaz a vízió, de lehet, hogy egy picit máshogy kell neked csinálnod. Nem úgy, ahogy a többieknek. Ahogy ők szokták. Például ugyanígy van a gyülekezetekben is. Attól még, hogy egy gyülekezet úgy csinálja, ahogy attól még nekünk nem kell ugyanúgy csinálnunk. Például emlékszem arra, hogy évekkel ezelőtt egy döntést kellett meghoznom, hogy milyen missziós programok maradjanak meg a gyülekezetünkben, mert nagyon-nagyon sok missziós programunk volt, és túl sok volt, mert nem tudtuk kapacitásban bírni. És le kellett vágni egy-kettőt, és meg kell tartani egy-kettőt. És voltak olyan missziós programok, amiket így minden gyülekezet csinál. Amik ilyen általánosak, és más gyülekezetek is csinálják ezt, és tök jó, és fontosak. És voltak olyan missziós programok, amiket csak mi csinálunk. Ilyen például a húsvéti tojáskereső verseny. És akkor ott kellett meghoznom egy döntést, hogy igen, a tojáskereső az marad. Az a gyülekezetünknek egy olyan egyénisége, egy olyan különleges identitását képzi, amit sehol máshol itt Magyarországon nem láttam, hogy Isten használta volna gyülekezetek életében misszióra. Nagyon sok gyülekezet utca missziózik, koncertezik, árvaházba jár, börtön missziózik, amik tök jók. Ne értsétek félre. De nekünk Isten nem ezt adta a kezünkbe. Nekünk Isten adott a kezünkbe egy olyan lehetőséget, hogy több ezer emberhez tudunk szólni egyetlen egy nap alatt, és meg tudjuk őket érinteni. És meg tudjuk őket érinteni Isten szeretetével, és tudunk feléjük szolgálni. Használd azt, ami a kezedben van. Amit Isten a kezedbe helyezett. Használd azokat az eszközöket. Nem kell, hogy ugyanúgy csináld, mint mások. Ugyanígy van a gyereknevelésben is. Ahogy nő fel a Zoé, egyre jobban megértjük az Zsanival, hogy attól még, hogy mások hogy csinálják, hogyan etetik a gyereküket, hogyan táplálják hozzá, nem biztos, hogy nekünk is ugyanaz válik be. Ugye, aki szülő, az tudja pontosan, hogy miről beszélek. Hogy annyira komplex, annyira minden gyerek más. Használd azt, amit Isten te kezedbe helyezett. Használd azt, azokat az eszközöket, amiket Isten neked adott. Mert nincs még két ugyanolyan ember. Nincs két ugyanolyan gyülekezet. Nincs két ugyanolyan gyerek. Amen. A harmadik. Ne foglalkozz a lehúzó emberekkel. Ne foglalkozz a lehúzó emberekkel. Ha szeretnéd legyőzni az óriásaidat, ignoráld azokat az embereket, akik így lerombolják az álmaidat. Lerombolják Istennek a céljait az életedbe. Dávid senkitől nem kapott bátorítást. Se a szüleitől, se a testvéreitől, se a katonáktól, se a királytól. Saját magát kellett bátorítania az Úrban. Saját magát. Az 1 Sámuel 36-ban egy másik későbbi történetben ezt olvassuk, hogy tette ezt, vagy hogyan csinálta ezt a Dávid. Az emberek annyira elkeseredtek a gyermekeik elvesztése miatt, hogy már arról beszéltek, hogy megkövezik Dávidot. Emiatt Dávid nagyon szorult helyzetbe került, tehát gyakorlatilag senki nem támogatta Dávidot, mindenki elfordult tőle, senki nem bátorította őt, mégis erőt és bátorságot merített Istenéből, az örökkévalóból. Dávid képes volt arra, hogy saját magát bátorítsa Istenben. És ez nagyon fontos. Ez egy kulcs dolog. Ha szeretnéd befutni azt az elhívást, amire Isten elhívott téged, meg kell tanulnod saját magadat bátorítani. Mert lesznek olyan idők, amikor senki nem fog bátorítani. Amikor egyedül fogod magadat érezni. Meg kell tanulnod bátorítani önmagadat Istenben. És ez nem egy ilyen önmotiválás, ilyen pozitív gondolatok, hogy igen, erős vagyok, jó vagyok, meg tudom csinálni, tehát nem erről beszélek. Nem vagyok ellene az ilyen pozitív gondolkozásnak és motivációknak. Sokkal jobb, mint hogyha valaki negatív. De lesznek olyan óriások az életedben, amikhez ez nem elég. Nem lesz elég pozitív gondolkozásmód. Többre van szükséged. Bátorítanod kell magadat Istenben. Mit jelent ez? Hogy bízol Isten védelmében. Hogy bízol Isten jóságából. Bízol Isten erejében. Bízol Isten gondoskodásában. Ezt jelenti, hogy Istenben bátorítod magadat, és nem csak ilyen pozitív szavakat mondasz magadról. És végül a negyedik, utolsó, hogy hogyan tudod legyőzni az óriásaidat az életedben, bíz Istenben, hogy segíteni fog az ő dicsőségére. Az ő dicsőségére. Bíz Istenben, hogy segíteni fog az ő dicsőségére. És ez az egyik legfontosabb. Dávid Isten dicsősége miatt akart győzni. Nem azért, hogy ő azt tudja mutogatni, hogy ő milyen kemény gyerek, és hogy milyen jól csinálja, meg hogy ő legyőzte Góliátot. Figyeljetek, mit mond Dávid az 1 Samuel 17:45-ben. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, mondja Dávid. Én pedig az örökkévaló és a seregek ura, Izrael istene, serege istenének nevében megyek ellened, akit te gyaláztál. Az örökkévaló még ma a kezedbe ad, megöllek téged, a fejedet levágom, a filiszteusok seregének hulláit, meg az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom eledelül. Akkor majd az egész világ megtudja, hogy van Istene Izraelnek. Ez a sokaság is megtudja, hogy az örökkévalónak nincs szüksége a harcosok kardjának meg lándzsájára, hogy győzelmet adjon annak, akinek ő akar, hiszen ő dönti el a csata sorsát. Titeket pedig az örökkévaló most a kezünkbe fog adni. Micsoda hit, micsoda bizalom volt Dávidban. Igen, volt a kezében egy jó technológia. Okos volt. De Isten szelleme benne volt. Istenben bízott. Istenben bízott, hogy a végkimenetel ennek a csatának Istennek fogja adni a dicsőséget. És ez a kulcs, amikor Istennek akarod adni a dicsőséget, miatta akarsz győzni, hogy az ő neve nagyobb legyen, Isten oda fog melléd állni, és meg fog erősíteni. Amikor saját magadat akarod emelni, amikor saját győzelmedet akarod, amikor saját magadat akarod kiemelni, és ez a végső motiváció ennek az egésznek, Isten nem fog melléd szegődni. Viszont szükségünk van arra, és ezért raktam bele ebbe a mondatba azt, hogy segíteni fog az ő dicsőségére. A Bibliában minden egyes esetben azt látjuk, hogy amikor egy csoda történt, ez azért volt, mert valaki hitt, valaki bízott. Amikor Jézus csodákat tett az Új Szövetségben, ez azért volt, mert valaki hitt. Isten megmozdult. Isten tudott csodát tenni. Ugye a Bibliában nagyon sokszor mondja ezt Jézus, hogy legyen a te hited szerint. Magyarul a hited megmozgat dolgokat Istenben. Csodákat tud, Isten megmozdul és csodákat tud tenni a te hited hallatán, a te hited láttán. Azt írja a Biblia, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ahol nincs hit, azt írja a Biblia, ott megjelenik a bűn. A hit ez egy fontos része az életünknek. És nem kell, hogy te legyél a legokosabb, a legtehetségesebb ember ezen a világon. A legszebb, a legjobb kiállású, aki úgy néz ki, jó a megjelenése. Ennek a történetnek ez is az egyik tanulsága. Elég, hogyha bízol Istenben. Istenbe helyezed a bizalmadat és a hitedet. Amen. Kérlek, hogy álljatok fel, most imádkozzunk. És csak imádkozzunk most. És lehet, hogy eléd jöttek most óriások az életedben, amikkel szembe kell nézned, amikkel meg kell küzdened. Lehet, hogy nap mint nap. Imádkozom azért, hogy lásd úgy az óriásokat az életedben, ahogy Dávid látta Góliátot. Nem egy lehetetlennek tűnő szituációt, hanem úgy, hogy igenis ezek az óriások az életünkben legyőzhetőek. Nem olyanok ezek az óriások, mint amilyennek látszanak. Imádkozzunk ezért. Drága Jézus, köszönjük neked ezt a történetet. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítasz bennünket ezen keresztül, hogy hogyan nézzünk szembe az óriásainkkal. hogyan nézzünk szembe, Uram, a várakozással, a várakoztatással, hogyan nézzünk szembe az elcsüggedéssel, az elbátortalanodással, a rossz indulattal, a kétségekkel. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítasz bennünket. Köszönjük neked, Urunk, ennek a történetnek a mélységét és komplexitását. Uram, hogy azt tanítja nekünk, hogy azok a nehézségek, amikkel szembenézünk az életünkben, közel sem olyan legyőzhetetlenek, és rémisztőek, és nyomasztóak, mint amit elsőre gondolnánk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezek az óriások legyőzhetők az életünkben, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy a te szellemed bennünk él. Amen. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.